Mert az első kérdésnek megadom, mert ezt nem tudom megállni, ne kérdezzem meg. Ugye önnek van egy kurzusa, az a címe, hogy a tudományos közlés művészete. Ebben sok más mellett ugye azt is tanítja, hogy hogyan történhet meg tudományos gondolatok átadása, a célközönség tudásának a felmérése, stb. Stb. Erre az előadásra hogy készült? Tehát milyen közönséget vizionált maga előtt?
Hát, mit tudom én, 25 éves fiatal szőke hölgyeket képzeltem. Tehát ugye nyilvánvaló, hát ez egyébként egy nagyon jó kérdés, ugye idefelé jövet, pontosan ezt beszéltük ugye a főszerkesztő úrral, hogy ki a célközönség, és akkor megpróbáltam elképzelni ezt a ideális célközönséget, hát igen, és akkor ugye akkor megnyitja az embernek a fantáziát, ha már tudja, hogy kinek beszél.
Bárhova nézd az ember, internetre, bármerre vagy könyveket lapozgat, tele van manipulációval, tele van fals hírekkel. Most hallottunk egy előadást, ami a tudomány oldaláról közelítette meg ezt a nagyon, de nagyon érdekes, mindenki fantáziáját megmozgató kérdést. Az én kérdésem arra vonatkozik, egy picit a nagy közönségnek szól a kérdésem, hogy van-e bármilyen bizonyíték, de bizonyító erejű bizonyíték, arra közvetlen bizonyíték, hogy intelligens lények jártak-e a Földön? Nagyon UFO-tól kezdve mindent lehet olvasni, ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem az, hogy mi az a legerősebb bizonyíték, ami a kezünkben van, a tudomány kezében van, ami arra utal, hogy Földön kívüli életnek a jelét mutatja. Tehát bármilyen, tehát nem arra gondolok, hogy baktérium és akkor DNS és szekvenálták, hanem mi az a legerősebb bizonyíték, ami arra utal, hogy az valószínűsíthető, hogy az élettel kapcsolatban van. Köszönöm szépen, várom a válaszát.
Hát az első kérdése alapvetően egy régésznek kéne válaszolni, tehát én egy, mondjuk így, hogy asztroarcheológiai kérdés. Asztroarcheológus nem vagyok, én azt gondolom, hogy erről már tudnánk, hogyha lenne ilyen meggyőző bizonyíték, az senki nem titkolná. Tehát szerintem nincs arra nézve meggyőző bizonyíték, hogy a Földön már jártak, és akkor itt minket, mit tudom, akármit csináltak. Hogy élettel kapcsolatban külső igazi bizonyíték valójában nincsen. Tehát mindenütt a lehetőség. Nézzük. Tehát olyan, hogy most itt rámutatni, hogy itt és most ez valami Földön kívül, még nincs. Ezért mondtam azt az elején, hogy ez még egy elméleti tudomány. Én szeretném azt hinni, hogy hát én valószínűleg már öreg vagyok hozzá, még ez nem is látszik, de a diákjaim már esetleg ténylegesen gyakorlatilag is kezükbe vehetnek majd valamit, ami a Földön kívül élettel kapcsolatos.
De amikor azt mondta, hogy az Antarktiszon találtak ilyen meteorit darabokat, amiben voltak ilyen, úgy vélték, hogy mikroszkópikus
élet látszik. Sok kérdőjel, ott villogott a háttér, nem látszott, mert a láthatatlan festékkel volt festve, de igazából villogott a háttérben egy nagy kérdőjel. Tehát
hogy ez valóban így van. Igen. Köszönöm szépen.
Alátámasztja valami, hogy a víz az egyetlen vegyület, ami alapján élet létrejöhet?
Nem. Ezzel kapcsolatban van egy frappánsnak tűnő válasz, persze valószínűleg nem biztos, hogy mindenki annak találja. Ugye jelenleg, amikor keresünk, akkor azt mondjuk, hogy a földihez hasonló életnyomait keressük. Miért? Azért, mert erről tudjuk azt, hogy milyen. Azt, amiről még azt sem tudjuk, hogy milyen, tehát mondjuk nem víz alapú, nem szén alapú, hanem mit tudom én, arzénos szilikát alapú, mit tudom én, micsoda, ugye arról még azt sem tudjuk, hogy hogy kell kimutatni, hiszen még azt sem tudjuk, hogy hogy néz ki. Tehát most jelenleg, ha valaki azt mondja, hogy komolyan foglalkozik asztrobiológiával, akkor az első lépés, meg az egyetlen lépés, az a földihez hasonló életnek a kimutatása. Mert erről tudjuk azt, hogy hát Jézus Mária, van egy egész kontinensnyi őserdő, akkor annak van mondjuk egy valamiféle kémiai megjelenése, vagy spektrális színképi megjelenése. Na most az, hogy lehetséges-e nem. Mondjuk a víz az egy nagyon erős érve a víz mellett, hogy ugye a víz az egyik legjobb oldószer, ott azok a molekulák, ott a hosszúkások, mindenféle csinálnak, széttépik akármit, tehát nagyon jó sokat tudnak a vízmolekulák. Nem nagyon tudok más molekulát, ami képes lenne ezt az oldószer hatást fönntartani, mint ami a víz számára hát nálunk fontos. Szóval a víz szerepét átvehetné, ehhez egy kémikus kellene. De az, hogy mondjuk milyen másféle képzelhető el adott esetben, ugye, hogy mondjuk a DNS-nél nem csak a 4 alapelem, hanem esetleg 5. elem is, ugye most legutóbb volt erről egy megint csak vitatott eredmény, hogy esetleg az arzén beugorhat a hát nem a mérges özvegy, aki meg akarja a férjét ölni, vagy szóval még pre-özvegy, aki özvegyé akar válni, hanem a DNS építő kockájába esetleg az arzin is beugorhat. Ez mutatja azt, mondjuk még, hogyha el is tekintünk az ellentmondásosságtól, hogy a természet fantáziája a legnagyobb. Tehát mi megpróbálhatunk a nyomába érni, de igazából merő képzelgés lenne azt mondani, hogy mi nem tudunk mást elképzelni. Azt, hogy a természet mit tud megvalósítani, azt nem tudjuk igazából.
Mindjárt az előadás elején a Holdról is szó volt. A Holdnak a másik oldalán is lehetne esetleg jég, illetve valamiféle fajta víztartalom. Ez van hozzánk legközelebb. Ennek a kutatásáról viszonylag keveset hallunk. Azért, mert közel van esetleg ezzel foglalkozni és
hát,
kideríteni valamit.
De a Hold az egy alapvetően barátságtan égitest. Ugye, gyakorlatilag nincs légköre. Van valami ritka nátrium halója, amit hát tulajdonképpen minden ezt ne nevezzük légkörnek, tehát nincs légköre. Ugye a felszínének többsége nem csak az, ami ugye felőlünk, hanem a túloldal is, az folyamatosan ugye két hetente fölmegy 150 fokra, és aztán lemegy mínusz 200-ra. Ez se egy olyan igénybevétel, amit szeretnének mondjuk élőlények. Ugye a poláris vidékeken vannak olyan kráterek, tehát a pólusok vidékén, a északi és déli sar környékén, a Holdon természetesen, ahol a kráterekben soha nem süt be a nap. Tehát ott mindig piszok hideg van. Tehát, hogyha mondjuk üstökösök magok becsapódtak ott valamikor 4 milliárd évvel ezelőtt, akkor, vagy bármikor időközben, akkor az a jég az ott földgyülemelhetett és megmaradhatott. És ténykérdés, hogy erre kapcsolatban egész konkrét vizsgálatok voltak nemrégiben, ugye azt hiszem 2 évvel ezelőtt volt az utolsó, amikor egy holdkutató szondát becsapódtattak a Shackleton kráter, vagy valami S-sel kezdődő, és talán Ecclestonnal végződik, kráterbe, ahol azt nézték a Földről, hogy amikor becsapódik kozmikus sebességgel egy szondának a maradványa, akkor a kidobódó felhőben van-e víz, van-e jég. Ha jól emlékszem, akkor pár fotó készült, akkor ott valamilyen maszat megjelent, de nem volt egyértelmű konklúzió, hogy ott lenne víz. Tehát igazából ez mind a mai napig ilyen neutron forrásokon, a neutron szóráson alapuló másodlagos közvetett utalások vannak, hogy ott lehet jég, meg van víz, jég. De úgy, hogy konkrétan oda ment valaki vagy valami, és megfogta azt a darab jeget, és íme a jég. Ilyen még nem volt.
Az emberiségnek a javarészét foglalkoztatja a Nibiru nevű égitest, illetve a Planet X. Hogy erről milyen információ lehet, vagy van jelen pillanatban a tudománynak a birtokába, hogy ugye a 2012-re várható föld melletti elhaladása, amely nagyban megváltoztatja a földi életkörülményeket, hogy ez valóban be fog bekövetkezni, vagy nem fog bekövetkezni?
Erre egy nagyon rövid válaszom van, nem fog bekövetkezni. Ugye ez egy olyan hoax, vagy hogy mondják ezt magyarul, ez a, mi ez? Hogy... Kacsa, igen, ez olyan kacsa, ez, ami hápog is szinte már. Ez ugyanaz a kategóriába tartozik, mint a 2003-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as nagy Mars közelség augusztusban, amikor telihold méretű lesz majd a Mars. Ugye az is egy ilyen interneten szétterjedt hülyeség volt. Ugye a Nibiru nem létezik, olyan nincs. Amiket leírkálnak, az egy operett égitest. Egyik barátom írta ezt egy kiadványban, hogy annyi mindent hozzátársítottak már, mint egy igazi operett hőshöz. Az jön, felszabadít, felrobbant, megsemmisít, az nem létezik. Tehát a csillagászatban nincs Nibiru. Nem foglalkozik senki ezzel. 2012 ugyanolyan év lesz, mint 2011, csak már mondjuk a szuperbruttó az kicsit kisebb százalékos lesz. 2013 az ugye még inkább egy ilyen év lesz, de semmi nem fog történni. Cáfolok mindent.
MTA-nak ez a bizonyos kutatócsoportja, aminek Kis László a vezetője, mit fog ehhez a témához hozzáadni, és mik a fő specifikációi ennek a kutatócsoportnak? Köszönöm.
Hát az én kutatócsoportommal arra vállalkoztunk, hogy exobolygó rendszerek többszörösségét kimutassuk. Tehát olyan rendszereket vizsgálunk is, tehát jelen időben lehet mondani, ahol már ismerünk bolygókat, és szeretnénk kimutatni közvetett hatások révén további bolygóknak a létezését. Ezzel kapcsolatban van is egy friss sikerünk, aminek nagyon örülök. Másrészt, ami egy elméleti vizsgálat, az az exoholdak területének a vizsgálata. Ugye maga ez az exohold, ez ugye egy ilyen bonyolult konstrukció, az exobolygók körül keringő holdak, azok az exoholdak. Senki nem látott még ilyet. Ez egy nagyon új területe mondjuk így a csillagászatnak, most úgy mondjuk így, hogy eső után a gomba úgy kinő, hát ez a terület is most kezd el kinőni, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kutatócsoportom két tagja, Szabó Gyula és Simon Attila, az oszlopa ennek a területnek. Tehát ténylegesen nemzetközileg is a két oszlop, mondjuk a öt oszlopból kettő nálam van. És hát ténylegesen azt szeretnénk most egyelőre annak a területnek, annak az elméletnek a kidolgozásánál járunk, vagy azon elméleti vizsgálatoknál járunk, hogy hogyan lehet kimutatni egy exobolygónak holdját, meg, ami ettől fontosabb, hogyan lehet ennek a paramétereit valamiféleképpen meghatározni. Tehát például a legutavai egyik vizsgálatunknak az volt az eredménye, hogy megmutattuk, hogy bizonyos méréseken keresztül gyakorlatilag egy kísérleti módszert írtunk le, hogy hogyan lehet az exohold sűrűségét megbecsülni. Egy égitestnél a sűrűség az a szerkezetről azonnal mond valamit. Ha 26, akkor az piszok sűrű. 26 gram per köbcenti az átlagos sűrűsége, hogy az egyik korróbolygónak ennyi, az valami iszonyatosan sűrű valami, egy többet, nem is tudom, még ólomgolyónál is sűrűbb. Ha 2 vagy 1 gram per köbcenti, akkor valószínűleg hidrogénbű van. Tehát ténylegesen ez az állítás, hogy a sűrűség az egy nagyon fontos paraméter egy égitestnél, és ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat. A harmadik dolog, és ezzel be is fejezem a saját dolgainknak a részletezését, mert tényleg nem erről, mert általában a területről akartam beszélni, az a Kepler űrtávcsőnek a használata. Ugye mi tagjai vagyunk a Kepler asztroszeizmológiai tudományos konzorciumának, ami egy több száz fős kutatócsoport 26 országból, és mi a Kepler űrtávcsőnek az adatait arra használjuk, hogy a csillagok rezgéseiről szerezzünk információkat, amin keresztül következtethetünk azon csillagok bolygó rendszereire, vagy bolygóinak a tulajdonságaira. Tehát kombinálni a csillagrezgések vizsgálatát az exobolygászattal.
És ha a Konkoly Tege Intézetben lenne egy saját Kepler űrtávcsővük a Space-ban?
Hát akkor nagyon örülnék, az egy 600 millió dolláros
igen,
eszköz. Hát akkor mit csinálnék igen. vele? Hát nem is tudom. Egy földíszíteném virágokkal, és nyilván ugye a Kepler űrtávcsőnek az ugye az előnye, az ami, és egyben nagy nehézség is, hogy ő nem a föld körül kering. Tehát ugye, ha lenne egy kis űreszközünk, akkor veszek egy bazin nagy rakétát, föllövöm, és akkor kering, repül a bukéta, és akkor ugye kering a föld körül valami. A Keplernél az a probléma, hogy ami a technikai probléma, hogy ő folyamatosan távolodik a Földtől. Tehát ő a nap körül kering, nem a Föld körül. Ez jó, mert ezért lesznek olyan pontosak az adatai, hogy földméretű bolygókat is képes kimutatni. De ilyen értelemben meg rossz, hogy nagyon nagy apparátust igényel a pályára nagyon bonyolult, és nagyon nagy apparátust igényel egyáltalán fönntartani a kommunikációt vele, és így tovább. Tehát még ha lenne is 600 millió dollárunk, tehát netán-tán. Holnap után jönne Bill Gates, és azt mondaná, hogy adok nektek gyerekek 600 millió, legyen nektek is egy Kepler űrtávcsőtök, ahhoz kéne még egy olyan pár száz millió, hogy adott esetben egyéb dolgokat is hozzáépítsük. Tehát mondom, virágokkal földíszíteni.
Ez az alapszett, igen.
Igen, az alapszett. Jó.